Jeffrey Archer, Párbaj. A Cain and Abel sorozat első kötete. A könyvet felolvassa professzor, hangtechnika Satilla. A felvétel 2022. októberében készült. Első könyv 1. Szlonim, Lengyelország, 1906. április 18. Az asszony csak akkor hagyta abba az ordítást, amikor meghalt. A gyerek pedig akkor sírt fel. A fiú, aki nyúlra vadászott az erdőben, nem volt biztos benne, hogy vajon az asszony utolsó sikolya, vagy a gyerek első sírása riasztotta meg. Hirtelen megfordult, az esetleges veszélyre figyelve szemével keresni kezdte a feltehetően nagy bajba került ordító állatot. Nem ismert olyat, amelyik így üvöltött volna. Óvatosan a hang felé indult, ekkor az üvöltés fonyítássá vált, de még most sem hasonlított az általa ismert állatok egyikéhez sem. Abban reménykedett, hogy nem lesz túl nagy és meg tudja ölni. Nem ártana egy kis változatosság a nyulak után. A fiú lassan lopakodott a folyó felé, ahonnan a hangokat hallotta. Fától fáig szaladt, hogy érezze védelmüket a háta mögött. Sohasem hagyta magát fedezetlenül, mindent pontosan úgy csinált, ahogy az apjától tanulta. Amikor elérte az erdő szélét, kitárult előtte a folyóhoz vezető völgy. Lelátott egészen a vízig, és mégis időbe telt, amíg felfogta, hogy kitől ered a furcsa kiáltás. Kúszva folytatta útját a nyűszítés irányába. Aztán hirtelen megpillantotta az asszonyt, szétterpesztett mesztelen lábait, és derekára fölcsúszott szoknyáját. Még sosem látott ilyet. Odarohant mellé, és rámerett a hasára. És ott az asszony két lába között hevert egy kis rózsaszín élőlény, valami kötélfélével a nőhöz kapcsolódva. A fiatal vadász ledobta frissen nyúzott nyulait, és térdre rogyott az apró teremtmény mellett. Egy hosszú, néma percig csak bámulta, aztán az asszonyra nézett, de azonnal meg is bánta. A nő teste már kék volt a hidegtől, és 23 éves, fáradt arca egy öreg asszonyéhoz hasonlított. A fiú azonnal látta, hogy már halott. Ekkor, maga sem tudta miért, és ezt később sem kérdezte tőle senki, fölemelte a csöpp élőlényt. Talán azért tette, mert félt, hogy az apró körmök felsértik a ráncos arcocskát. Ekkor vette észre, hogy a nyálkás kötél nem engedi elválasztani egymástól anyát és gyermekét. Pár nappal korábban ott volt egy bárány születésénél, és most erősen próbált visszaemlékezni. Igen, a juhász azt tette, de megteheti-e ő azt egy gyerekkel? A nyöszörgés hirtelen abba maradt. Rádöbbent, hogy azonnal cselekednie kell. Előkapta a kését, azt, amelyikkel nemrég a nyulakat nyúzta, beletörölte az ingébe, majd pillanatnyi habozás után a gyerek testének közelében elvágta a zsinort. Ha, mit is tett aztán a juhász? Csomóra kötötte a zsinort, hogy elállítsa a vérzést. Persze, persze, gondolta. És gyorsan letépett egy fűszálat, durva csomót kötött, aztán karjába vette a gyermeket. Lassan felkelt a földről, maga mögött hagyva három döglött nyulat és egy halott anyát, aki a karjában tartott gyermeket szülte. Mielőtt azonban végleg eltávozott volna, összezárta az asszony lábait és a térdére simította a szoknyáját. Ez látszott a leghelyesebbnek. Szent Isten, gondolta, mint mindig, amikor valami nagyon jót vagy nagyon rosszat cselekedett. Nem tudta volna eldönteni, hogy most melyiket tette. Az ifjú vadász megállás nélkül futott a kunyhóig, ahol az anyja már föltette a vacsorát, és már csak az ő nyulait várta. Közben valószínűleg azt találgatta, vajon hány nyullal érkezik a fia, hiszen egy 8 tagú családnak legalább 4 kellene. Nagy ritkán egy kacsa vagy egy liba is zsákmányul esett, vagy egy elcsatangolt fácán a báró birtokáról, ahol az apja dolgozott. Aznap este egészen másfajta zsákmányt hozott a fiú. Amikor elérte a kunyhót, nem merte a különleges fogást egy kézzel tartani, ezért mezítelen lábával addig rugdosta az ajtót, amíg az anyja ki nem nyitotta. Akkor egy hang nélkül feléje nyújtotta az aznapi zsákmányt. Az anya nem mozdult, csak egyik kezét a mellére szólítva állt, és bámulta a gyűrött, ráncos portékát. – Szent Isten! – szólalt meg végre, aztán keresztet vetett. A fiú ez alatt végig az anyja arcát bámulta, hogy felfedezze rajta az örömöt, vagy éppen a haragot. Az asszony szeméből olyan gyöngétség sugárzott a csecsemőre, amilyet a fiú még sosem látott azelőtt. Most már biztosan tudta, hogy jót cselekedett. Ugye, ez egy gyerek, mamácska.
Egy pici fiú, felelte az anyja. Hol találtad?
Lent a folyónál.
És az anyja?
Meghalt. Az asszony újra keresztet vetett, aztán sürgető hangon megszólalt.
Rohanj, és mondd el apádnak, mi történt. Keresse meg Ursula Vojnakot a birtokon, és menjenek el ahhoz a szerencsétlen asszonyhoz, oda a folyóhoz, aztán jöjjenek haza.
Az ifjú vadász átnyújtotta anyjának a gyereket, és megkönnyebbült, hogy nem ejtette el a törékeny jószágot. Aztán, hogy végre megszabadult a zsákmányától, kezét beletörölte a nadrágja szárába, és elszaladt, hogy megkeresse apját. Az asszony a vállával belökte az ajtót legidősebb gyerekével, aki leány volt, egy fazék vizet tettetett a tűzhelyre. Ő maga pedig leült, kigombolta a blúzát, és fáradt mellét felkínálta a pici szájnak. Sofia, a legkisebb gyermeke, aki épp csak 6 hónapos, egyszer kibírja vacsora nélkül is. Akár csak az egész család.
Tehát miért?
Kérdezte magától hangosan, és egy meleg sálat kerített a gyerek köré.
Szegény Portéka, nem hiszem, hogy megéred a holnapot.
Bajos érzéseiről nem szólt az öreg Ursulának, amikor az gyakorlott bába módjára megfürdette a kisfiút és rendbe tette a köldökét. A férje ott állt és némán figyelte a jelenetet.
Ha vendég jön a házba, Isten jön a házba, idézte az asszony a régi lengyel mondást.
A férje csak legyintett.
Vigye el a kolera, már épp elég gyerekünk van.
Az asszony, mintha nem is hallotta volna a férfi megjegyzését, gyöngéden megsimogatta a csecsemő sötét pihékkel borított fejét.
– Mi legyen a neve?
– fordult a férfihoz.
– Két érdekel! – morogta az. – Névtelenül is eltemethetjük.
2. Boston, Massachusetts, 1906. április 18. Az orvos fölemelte az újszülöttet és megpaskolta a fenekét. A gyerek felsírt. A Massachusetts állambeli Bostonban van egy kórház, ahol főként a gazdagok betegségeit gyógyítják, és néha, kivételes alkalmakkor vállalkoznak egy újabb gazdag palánta világra segítésére is. Abban a kórházban az anyák nem ordítanak, és nem nyakukba csúszott szoknyában szülnek. Nem lenne illendő. Egy fiatal férfi rótta a szülőszoba előtti folyosó kőkockáit, miközben bent 2 szülész és a házi orvos tette a dolgát. Az ifjú apa nem akarta, hogy bármi gond legyen első szülöttjével. A 2 szülészt tulajdonképpen csak azért fizette, hogy álljanak az ágynál és figyeljék az eseményeket. Egyikőjük smokingot viselt hosszú, fehér köpeny alatt, egy vacsorára volt hivatalos, de nem engedhette meg magának, hogy ezt a szülést elszalassza. A 3 orvos előzőleg sorsot húzott, hogy kivezeti le a szülést. Mackenzie doktor a házi orvos nyert, komoly, megbízható ember, gondolta a folyosón sétáló fiatalember. Nem mintha bármi oka lett volna a félelemre. Roberts maga hozta be a feleségét, Ant, a családi hintón azon a reggelen, amelyet az asszonya 9. hónap 28. napjának számolt. Nem sokkal a reggeli után kezdődtek a szülési fájdalmak, és őt biztosították arról, hogy addig nem szül a felesége, amíg aznap be nem zárja a bankját. A férfi rendszerető volt és fegyelmezett. Nem látta be, miért kellene egy szülésnek megzavarnia élete megszokott menetét. Most minden esetre tovább rótta a folyosót. Nővérek és orvosok siettek el mellette, a közelébe érve suttogni kezdtek, majd amikor halló távolon kívül kerültek, újra felemelték a hangjukat. A fiatal embernek a tapintat fel sem tűnt, őt mindig mindenki így kezelte. A legtöbben közülük nem is ismerték őt személyesen, de azt pontosan tudták róla, hogy kicsoda. Ha fia lesz, akkor valószínűleg felépíteti majd a kórház gyerekszárnyát, már nagy szükség van rá. Egy könyvtárat és egy iskolát már amúgy is épített. A leendő apa megpróbált elmélyülni az esti újságban, de csak nézte a szavakat, a jelentésük nem jutott el az agyáig. Most már ideges volt, sőt, aggódott. Nekik, többnyire így nevezte magában az embereket, fogalmuk sincs arról, hogy a gyereknek mindenképpen fiúnak kell lennie, mert különben kivenné át a helyét a bank élén. A rögbi meccsek eredményeit olvasta. Boston győzött, lesznek, akik ünnepelnek. Aztán felrém lett benne az első oldal főcíme, és visszalapozott. Amerika történetének eddigi legsúlyosabb földrengéséről számoltak be. San Francisco pusztulása. Halottak és sebesültek százai, rengeteg gyászoló lesz. A férfi úgy érezte, ez eltereli a figyelmet a gyermek születéséről. Az emberek, ha erre a napra gondolnak, nem az ő fiának születésére emlékeznek majd. Fel sem merült benne, soha, egyetlen percre sem, hogy esetleg lánya lesz. A tőzsdei hírekhez lapozott, ellenőrizte az árfolyamok állását, erősen zuhannak. Az az átkozott földrengés az ő bank részvényeiből is elvett 100 000 dollárt, de a magánvagyona még így is 16 millió dollár körül maradt. Ahhoz, hogy ez megcsappanjon, komolyabb megrázkutatás kell, mint egy kaliforniai földrengés. Nagyszerűen élhet a kamatok kamataiból is, a 16 millió pedig érintetlenül megmaradhat a fiának, aki még meg sem született. A smokingos orvos kijött a műtőből, hogy meghozza a várva várt hírt. Úgy érezte, valamit neki is tennie kell ezért a tekintélyes összegért, amit kap, és az öltözéke is őt tette a legalkalmasabbá a bejelentésre. Az orvos kissé ideges volt, de nem mutatta. A két férfi egy röpke pillanatig egymásra merett. Gratulálok, uram, fia született. Egy remek, kicsi fiú. Milyen hülye megjegyzéseket tesznek az emberek, ha megszületik egy gyerek. Milyen lehetne más, mint kicsi, gondolta magában az ifjú apa. A hír, hogy fia született, még nem egészen jutott el a tudatáig. A szülész, hogy megtörje a csöndet, megkérdezte. Eldöntötte, hogy hívják majd? Az apa habozás nélkül válaszolt. William Lowell Kane. 3. A csecsemő érkezése utáni izgalom lassan elült. Az egész család nyugovóra tért, csak az asszony maradt ébren, karjában az apró jövevénnyel. Helen Koskiewicz hitt az életben, és azért hozott 9 gyermeket a világra, hogy ezt a hitét bizonyítsa. 3-at ugyan csecsemőkorukban elveszített, de egyiküket sem engedte el könnyen. Most, hogy már betöltötte a 35-öt, tudta, hogy az ő egykoronói vérmes Jasiója nem ad már neki több kisfiút vagy kislányt. Ezt most Isten adta, és ennek élnie kell. Helena egyszerű lélek volt, hiszen a sors sohasem kényeztette el. Sovány volt, de nem az alkata miatt, hanem mert kevés volt az étel és sok a munka. Sosem panaszkodott, pedig az arcát végig szántó mély ráncok inkább nagyanyának, mint anyának mutatták. Soha életében nem viselt új ruhát. Helena olyan erősen próbált kipréselni némi tejet a melléből, hogy már teljesen kivörösödött a bimbó környéke. Végre kibudjant a tej. Mama kicsikéje, suttogta a karjában tartott babának, miközben megpróbálta az összezárt ajkakat a tejjel megnedvesíteni. A kisfiú kinyitotta kék szemeit, az orrán megjelent egy apró izzadság csöpp, ahogy erőlködve szopni kezdett. Néhány perc múlva az asszony, bár nem akarta, mély álomba merült. Jasió Koskiewicz, ez a nagy darab férfi, aki az önmegvalósítás egyetlen jeleként pompás, tömött bajuszt növesztett magának, reggel 5-kor, amikor felébredt, ott találta az asszonyt a széken alva, ölében a csecsemővel. Aznap éjjel valahogy nem tűnt fel neki, hogy a felesége nem fekszik mellette, bámulta a jövevényt, aki, Istennek hála, már abba hagyta a nyöszörgést. Vajon él-e még? Jasió a könnyebb megoldást választotta. Elindult dolgozni, nem törődve a kis betolakodóval, az asszonyra hagyva az élet és a halál gondját. Neki pirkadatkor a báró birtokán kell lennie. Nagyokat kortyolt a kecsketejből, pompás bajuszát az inge ujjába törölte, fölkapott egy darab kenyeret, meg a vadászathoz használt csapdáit, és csöndben kiosont a kunyhóból, nehogy felébredjen az asszony, és neki bele kelljen keverednie a csecsemő ügybe. Az erdő felé indult. Már nem is gondolt a betolakodóra, ha csak, annyiban nem, hogy alig, hanem most látta utoljára. Florentina, az idősebb lány lépett be másodikként a konyhába, amikor az óra, amely már régóta saját időszámítása szerint járt, azt jelezte, hogy 6 óra van. A lány napi munkájához tartozott, hogy elkészítse a reggelit, ami önmagában nem volt nehéz feladat. Egyszerűen egy kanna sovány kecsketejet és egy rostcipót kellett szétosztani a 8 tagú családnak. Mégis salamoni bölcsességet kívánt ez a munka úgy elosztani, hogy senki se panaszkodhasson. Aki először látta Florentinát, egy szép, törékeny, rongyos kislányra pillantott. Ami igaz az igaz, az elmúlt 3 évben csak egyetlen ruhát hordott, de aki el tudta képzelni a lányt egy más környezetben, rögtön megértette, hogy miért szeretett bele Yashio annak idején az anyjába. Hosszú, világos haja csillogott, őzike szemei ragyogtak, dacolva származásával és étrendjével. Lábujhegyen megállt az anyja széke mellett, és nézte a csöpséget, akit már az első pillanattól kezdve csodált. Betöltötte a 8-at, és még sosem volt babája. Egyszer látott ugyan egyet, amikor a családot meghívták a Szent Miklós napi ünnepségre a Báró kastélyába. Akkor nem érintette meg azt a gyönyörűséget, de most annál inkább erősödött benne a vágy, hogy megérintse az anyja ölében alvó babát. Óvatosan felemelte a gyereket, és miközben bámulta annak csodás kék szemeit, dúdolni kezdett. Az anyai öl melegéből kiszakított csecsemő a kislány hideg kezeiben sírni kezdett. Az asszony felébredt. Bűntudatot érzett, amiért egyáltalán elaludt.
Hála Istennek, él, mondta Florentinának. Készíts reggelit a fiúknak, én pedig megint megpróbálom megetetni.
Florentina vonakodva odaadta a gyereket az anyjának, és csöndben figyelte, amint újra tejet akar elővarázsolni sajgó melléből. A kislány megbabonázva állt.
Siess már, Florika, a többieknek is enniük kell.
Florentina engedelmeskedett, a fiúk egymás után jöttek elő a padlásról, ahol aludtak, megcsókolták anyjuk kezét, és bámulták a jövevényt. Azt mindannyian tudták, hogy nem az anyjuk hasából bújt elő. Florentina túl izgatott volt ahhoz, hogy egyen, ezért a többiek gondolkodás nélkül szétosztották az ő adagját is. Csak anyjuk reggeliét hagyták az asztalon. Mindenki tette a dolgát, senkinek sem tűnt fel, hogy az asszony a gyerek érkezése óta egy falatot sem evett. Helena Koskievic örült, hogy a gyerekei már korán megállnak a maguk lábán. Meg tudták etetni az állatokat, megfejni a kecskéket és a teheneket, rendben tartani a veteményest, és mindegyik végezte a munkáját anélkül, hogy nógatni kellett volna őket. Amikor este felé Yashio hazaért, Helena akkor döbbent rá, hogy nem készített vacsorát. Szerencsére Florentina átvette Franktól, a vadászó bátyjától a nyulakat, és már főzte is az ételt. A kislány büszke volt, hogy most ő főzhet, mert csak akkor állhatott a tűzhely mellé, ha anyja gyengélkedett, ezt pedig Helena Koskievic nagyon ritkán engedte meg magának. Az ifjú vadász 4 nyulat hozott, az apa 6 szép gombát és 3 krumplit. Valóságos lakoma. Vacsora után Yashio Koskievic a tűz mellett ült a székében, és most először nézte meg alaposabban a gyereket. Óvatosan tartotta, és egy vadász alaposságával szemlélte. Ráncos volt és fogatlan, csak a hatalmas kék szemek szépítették meg az arcát. Vizslató tekintettel lassan tovább pásztázta a kis testet, amikor valami hirtelen megragadta a figyelmét. Az apró mellkast megdörzsölte az ujjaival.
– Észrevetted ezt, Helena?
– kérdezte, és a gyerek mellére mutatott.
– Ennek a ronda kölöknek csak 1 mellbimbója van.
Az asszony megdörzsölte a mellbimbó helyét, mintha ezzel pótolhatná a hiányzó testrészt. A férjének igaza volt. A bal oldalon, ott, az apró kis bimbó, vele ellentétben pedig sima és makulátlan a bőr. Azonnal előtolakodtak babonára hajló gondolatai.
Az Isten adta, látod? Meg is jelölte.
A férfi mérgesen visszaadta a gyereket.
Bolond vagy, Helena? Ezt a gyereket egy rossz vérű apa adta egy szerencsétlen asszonynak.
A tűzbe köpött, hogy ezzel is kifejezze a gyermek származásáról alkotott véleményét.
Akárhogy is, én 1 krumpliban sem fogadnék arra, hogy életbe marad.
Yashio Koskievicet jobban érdekelte egy krumpli, mint a gyerek élete. Különben természeténél fogva nem volt szívtelen, de ez a gyerek nem az övé, ráadásul még egy éhes száj került a családba. Ez pedig csak fokozza a gondjait. Ha így kell lennie, hát nem az ő dolga, hogy számon kérje a mindenhatótól. Aztán már nem is foglalkozott többet a fiúval, elaludt a tűz mellett. Ahogy múltak a napok, Yashio Koskievic lassan hinni kezdett benne, hogy a gyerek életben marad, és ha tényleg fogadott volna, elvesztett volna egy krumplit. A legidősebb fiú a vadász, kisebb testvéreivel a Báró erdejéből való fából bölcsőt eszkábált a kicsinek. Florentina ruhákat vart a sajátjából levágott darabokból, a ruhák miatt elnevezhették volna a kicsit akár Harlekinnek is, ha tudták volna, hogy a szó mit jelent. Ami az igazat illeti, az elnevezés több vitát és gondot okozott a kis házban, mint bármi más az elmúlt hónapokban. Egyedül az apának nem volt egyetlen ötlete sem. Végül a Vladek név mellett döntöttek, és a következő vasárnapon a bárói birtok kápolnájában megkeresztelték Vladek Koskievicet. Az anya megköszönte Istennek, hogy megőrizte a gyereket, az apa pedig megbékélt a jövővel. Azon az estén megünnepelték a keresztelőt, a báró egy libát ajándékozott a családnak, mindenki lelkesen falt. Attól a naptól kezdve Florentina megtanult 9 felé osztani.
4. N. Kén békésen átaludta az éjszakát. Amikor reggeli után megjelent a nővérke Williammel a kisfiával, már alig várta, hogy a karjába vehesse. Nos, Mrs. Kane, mondta a fehér köpenyes ápolónő, megreggeliztetjük a bébit is? Felültette Ent az ágyban, és átsegítette a két újoncot az első szoptatás viszontagságain. En abbéli aggodalmában, hogy nem találják eléggé anyásnak, egyfolytában William kék szemébe mélyedt, mely még az apjáénál is kékebb volt. Lassan hozzá idomult új szerepéhez, melyben nem is lehetett más, mint boldog. 21 éves volt, és semmiben nem szenvedett hiányt. Cabotnak született, beházasodott a Lowell dinasztiába, és első szülött fiában összegezhette mindazt az előkelőséget, amit egy barátja sommásan így írt meg neki egy üdvözlő kártyán. Ez itt Bostonnak városa, bab és tőke hal otthona. Hol egy Cabot csak egy Lowell-lel házasodhat, és egy Lowell csak az Istennel társaloghat. En fél órán át beszélt Williamhez, de csak kevéske figyelmet sikerült kicsikarnia belőle. Aztán a baba ugyanazon a módon, ahogy érkezett, el is tűnt a nővérke karjaiban. En hősiesen ellenállt az ágya mellett feltornyozott gyümölcs és édesség hegyeknek, mert a nyári szezonra vissza kellett fogynia a ruháiba, hogy újra elfoglalhassa az őt megillető helyet a divatos magazinok társasági rovataiban. Talán nem azt mondta de Garone herceg, hogy ő az egyetlen szép alkotás Bostonban? Hosszú aranyhaja, finom vonásai és karcsú alakja még olyan városokat is lázba hozott, ahol sosem járt. Megnézte magát a tükörben. Sehol egy árulkodó ránc. Nem gondolná róla senki, hogy egy egészséges kisfiú édesanyja. Hála Istennek, hogy egészséges lett és fiú, gondolta En. Élvezte a könnyű ebédjét, aztán előkészítette magát a látogatók fogadására, akik személyi titkára bejelentése szerint délután tiszteletüket kívánták tenni. Csak a szűk család és a legjobb familiák tagjai látogathatták meg az első napon, a többieknek még várniuk kell, míg fogadni tudja őket. Mivel azonban Boston volt Amerika utolsó olyan városa, ahol mindenki pontosan ismerte a társadalmi hierarchiában elfoglalt helyét, nem kellett váratlan betolakodókra számítania. A szobában egyedül feküdt, pedig még 5 ágy is elfért volna benne, ám ezt az óriási virágtenger amúgy is lehetetlenné tette. Ha valaki véletlenül betoppanna, első pillantásra azt hihetné, hogy egy virágkiállításba csöppent, és ezt a tévedését csak az ágyban ülő ifjú anya látványa oszlatná el. En felkapcsolta a villanyt, ami még az ő számára is újdonság volt. Richard és ő is csak azután vezethették be, hogy a Cabot család példája társadalmilag elfogadhatóvá tette az elektromos áram használatát. Az első látogató Ann anyósa, Mrs. Thomas Lowell Kane volt, a család feje, aki férje egy évvel korábbi halála óta viselte ezt a rangot. Elegáns, középkorú asszony volt, aki elsajátította azt a különös képességet, hogy olyan hihetetlen magabiztossággal suhanjon be egy szobába, hogy annak tulajdonosa azonnal zavarba jöjjön. Hosszú ruhát viselt, amely lehetetlenné tette, hogy bárki is megpillanthassa a bokáját. Az egyetlen ember, aki valaha láthatta a lábát, már egy éve halott. Mindig szikár asszony volt, mert véleménye szerint a kövérség egyértelműen a rossz táplálkozásra, és még ennél is rosszabb származásra utal. Most ő volt a legidősebb Lowell és a legidősebb Kane. Éppen ezért elvárta, és tőle is elvárták, hogy az újszülöttnél ő legyen az első látogató. Arról nem beszélve, hogy annak idején ő hozta össze Ant és Richardot. Az ő szemében a szerelemnek nem volt túl nagy jelentősége. Gazdagság, befolyás és presztízs. Mindig is ezek voltak számára a fontos tényezők. A szerelem nem baj, de ritkán bizonyul tartós befektetésnek. A másik három annál inkább. Helyeslően megcsókolta a menye homlokát, Ann megnyomta az ágy fejénél lévő csöngöt. Halk beregés hallatszott, amely eléggé meglepte Mrs. Kane-t, aki nem hitt abban, hogy az elektromosság valaha is elterjedhet. Az ápolónő újra megjelent a kis trónörökössel. Mrs. Kane alaposan megvizsgálta, majd elégedetten intett az ápolónőnek, hogy elmehet és viheti.
Ügyes voltál, Ann,
mondta, mintha a menye egy kisebb sportversenyt nyert volna.
Mindannyian büszkék vagyunk rád.
Ann anyja, Mrs. Edward Cabot, néhány perccel később érkezett. Ő is nemrégiben özvegyült meg, akárcsak Mrs. Kane. Megjelenésükben olyan kevéssé különböztek egymástól, hogyha valaki távolról szemlélte őket, könnyen összetéveszthette volna a két asszonyt. De, hogy igazságosak legyünk, Mrs. Cabotot, a lánya és az unokája lényegesen jobban érdekelte. A figyelem a virágokra terelődött.
Milyen kedves Jacksonéktól, hogy csokrot küldtek, jegyezte meg Mrs. Cabot.
Mrs. Kane felületesebben vizsgálódott. Átsiklott a virágokon, és inkább a névkártyákat nézegette. Szinte csak magában suttogta a számára oly megnyugtató neveket. Adams, Lawrence, Lodge, Higginson. Egyik nagymama sem törődött az ismeretlen nevekkel, már mindketten túl voltak azon a koron, amikor az ember még hajlandó új dolgokat, vagy éppen új embereket megismerni. Együtt hagyták el a szobát, mindketten elégedetten. Megszületett az utód, és első ránézésre megfelelőnek látszott. Mindketten úgy érezték, sikerrel teljesítették utolsó családi kötelezettségüket, most már visszavonulhatnak a rivalda fényből a háttérbe. Mindketten tévedtek. A délután folyamán özönlöttek Ann és Richard közeli barátai az ajándékokkal és jó kívánságokkal. Az ajándékok többnyire aranyból és ezüstből készültek, a jó kívánságokat pedig a bosztoni felső 10 000 éneklő, kifinomult hanghordozásával adták elő. Mikor a férje megérkezett, Ann már halálosan fáradt volt. Richard életében először ivott pezsgőt az ebédhez. Az egész Somerset klub ragaszkodott hozzá, és ő csak nehezen tudta volna visszautasítani. Lehet, hogy ennek köszönhetően, de Ann úgy látta, mintha kevésbé lenne kimért, mint egyébként. Komoly volt, elegáns, ahogy hosszú, fekete császárkabátjában és hozzáillő, hajszál vékonyan csíkozott nadrágjában feszített, mind a majd 190 centijével, s a lámpafényben csillogó, középen elválasztott szőkehajával. Senki sem mondta volna, hogy csak 31 éves, valahogy a fiatalság sosem számított nála, a lényeget mindig a szilárdság jelentette. Újra előhozták William Lowell Kent, ugyanúgy, mintha az apja zárás után a bank főkönyveit kérte volna átvizsgálásra. Minden rendben lévőnek látszott. Az újszülöttnek két keze, két lába, 10 kéz és 10 lábúja volt, így hát Richard semmit sem talált, ami később megzavarhatta volna. Aztán a gyermeket újra elvitték.
Tegnap este táviratoztam a Saint Paul igazgatójának. William fel van véve az 1918-as évfolyamra.
Ann nem szólt egy szót sem, oly nyilvánvaló volt, hogy Richard kezébe vette a gyerek jövőjét.
Nos, drágám, teljesen rendben vagy már?
Kérdezte Richard az örökké egészségesek hangsúlyával. Pontosan úgy, mint aki sosem töltött egyetlen napot sem kórházban az elmúlt 31 évben.
Igen, vagyis nem, azt hiszem,
válaszolta a felesége szégyenlősen, és igyekezett elnyomni, feltörni kívánkozó könnyeit, mert tudta, hogy ez nem tetszene a férjének. A kérdésekre adott válasszal a férje így sem tudott mit kezdeni. Richard arcon csókolt a hitvesét, és hazatért a Louisburg téri családi fészekbe. A személyzettel, az inasokkal, a bébivel és a dadával együtt ezentúl 9 embert kell eltartania. Ezzel a gonddal azonban egy pillanatig sem foglalkozott. William Lowell Kane az egyház áldását és az apja által még a születése előtt ráruházott nevét a Szent Paul protestáns templomban nyerte el. Az aktuson mindenki jelen volt, aki csak számított Bostonban, na meg néhányan azok közül, akik nem számítanak. Lawrence püspök tartotta az Isten tiszteletet, kereszt szülőknek két fedhetetlen bankárt, Ellen Lloydot és J.P. Morgant, valamint Ann legjobb barátnőjét, Millie Prestont választották. Ő kegyelmessége szentelt vizet csurgatott William fejére, aki hangtalanul tűrte a keresztelést, mintha már is kezdte volna elsajátítani a hozzá méltó viselkedésmódot. Ann megköszönte a mindenhatónak, hogy egészséges fiúgyermekhez segítette, Richard pedig hálát adott Istennek, akire úgy tekintett, mint egy túlvilági könyvelőre, akinek az a dolga, hogy a Kane család cselekedeteit már generációk óta feljegyezze. Most neki köszönhette a fiát, akire majd a vagyonát hagyhatja. Az is megfordult a fejében, hogy a teljes biztonság kedvéért nem ártana, ha lenne még egy fia. Ahogy ott térdelt, oldalról kedvtelve pillantott a feleségére.